Kedves hallgatom! A 30. Zsoltár Dávid házának felavatására készített ének. Ez a dicséret és istenimádat éneke. Miután az élet vihara megszűnik, ének tör fel a szívünkből. Egyes biblia magyarázók szerint Dávid ezt akkor írta, amikor a fédládát Jeruzsálembe vitte abba a szent sátorba, amit annak készített. Mások szerint ezt Arauna cséplőszérűjének, a templom jövőbeli helyének felszentelésére írta. Megint mások azt gondolják, hogy ennek van prófétai szempontja, és Dávid hálaadásának és köszönetének kifejeződése volt, amikor Isten megígérte, hogy házat épít neki, ahogy az megvan írva Sámuel második könyve 7. részének 11. versében. Érdekes megfigyelni, hogy a mai zsidó szertartásban ezt a Hanukka ünneplésen, a templom szentelés ünnepén használják, ami visszanyúlik a makkabeusok korába. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. 30. Zsoltár, 2. és 3. vers. Úgy vélem, és sokan mások is úgy vélik, hogy Dávid egyszer annyira megbetegedett, mint Ezékiás, és Isten feltámasztotta. Nincs erről a betegségről följegyzésünk, de e versek elmondják, hogy Isten meggyógyította Dávidot. Szeretem ezt a Zsoltárt, mert miután én is súlyos betegségbe estem, az Úr megengedte, hogy életben maradjak. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Talán én is szerezhetnék egy éneket, és úgy címezhetném, hogy ének a halálos betegségből való felgyógyulás után. Ezt mások is énekelhetnék, miután félelmetes, halálos betegségbe estek, és Isten megszabadította őket. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. 30. Zsoltár, 4. vers. Nem ismerlek, de én elénekelhetem, vagy legalább elmondhatom ezt a Zsoltárt. Ez nagyon sokat üzen. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét. 30. Zsoltár, 5. vers. Isten nem azért gyógyított meg engem, mert én különleges kedvence vagyok. Ő nem azért gyógyított meg, mert tanítom a Bibliát. Azért gyógyított meg, mert ő szent Isten. Felismeri bűneimet, és megvált kegyelme által. Egy cseppet sem eresztette mélyebbre igényét. Mindig hallelujárt zengek a gyógyulásért. Dicsérem őt, az én nagy orvosomat. Nem kell magasztalnom nagy embereket, akik állítják, hogy gyógyítók. Nem megyek ilyen emberekhez. Egyenesen a nagy orvoshoz megyek. Barátom, ha beteg vagy, vidd ügyedet a nagy orvoshoz, és aztán hívd a legjobb orvost, akit csak kaphatsz, mert a mi nagy orvosunk adta nekik mindazt a tudást és bölcsességet, ami szükséges a gyógyításhoz. Isten szent! Nekünk hálásnak kell lennünk azért, hogy szent Istenünk van, aki irgalma által bánik velünk, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újjongás. 30. Zsoltár, 6. vers. Csak egy pillanatig tart haragja. A vihar elmúlik. Ha Isten meg is ítél, haragja csak egy pillanatig tart. Az Úr megfenyített engem 2-3 alkalommal. Édesapám is megbesszőzött olykor, és ismerem a fenyítést. Korán meghalt, amikor 14 éves voltam. Nem sokkal ezután megismertem az Urat, mint megváltómat. Ő többször is megfenyített azóta. A fenyítés nem kellemes, de haragja nem tart örökké, csak egy pillanatig. Hozzád kiáltok, Uram! Így esedezem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett? Hirdeti-e hűségedet? 30. Zsoltár, 9. és 10. vers. Ugyanazt mondtam az Úrnak, mint Dávid. Uram, szeretnék életben maradni és tanítani igédet. Sokáig veled leszek majd a mennyben, de szeretnék még egy kicsit hosszabb ideig a földön maradni. Dávid így beszélt, és én együtt érzek vele. Barátom, úgy találod, hogy ez a zsoltár rád illik? Azt hiszem, hogy mindenki találhat olyan zsoltárt, ami éppen neki való. Ez az ilyen zsoltárok közé tartozik. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram Istenem. 30. zsoltár, 13. vers. Semmit sem tudnék hozzátenni ehhez a vershez. Amit Dávid mondott, én is azt akarom mondani. Remélem, te is ugyanígy akarod mondani Dáviddal együtt. A betegségből fölemelkedett, gyásza örömre változott, és a némaság után dicséretre hangolódott. A legtöbb zsoltárt nagyon kevesen ismerik, mégis Isten igéjének az egyik leggazdagabb részét alkotják. Az az érzésem, hogyha megfelelő hangsúlyt adnánk ennek a szakasznak, akkor másként látnánk a Szentírást, különösen abban a tekintetben, hogy Istennek mi a célja Izrael népével. Gyakorlatilag az eddig megtekintett zsoltárok mindegyikét Dávid írta, és valószínűleg dallamokkal is ellátta a zsoltárokat. Mindegyik zsoltár különleges üzenetet adott nekünk is. Itt megint látjuk az istenfélő ember nyomorúságait. Ezekben a zsoltárokban sok ilyen jellegű ének volt, de végül is az istenfélőknek sok nehézségen kell átmenniük, legalábbis azokon, amiket én nehézségeknek ismerek. A 31. zsoltár különösen Dávid régi nyomorúságait írja le, ugyanakkor a jövőbe is tekint, és utal profétikusan azokra a bajokra, amelyek Izrael népét érik utol a nagy nyomorúság ideje alatt. Végül beszél a mi jelenlegi nehézségeinkről. Ez a zsoltár üzenetet tartalmaz neked és nekem. Éjszaka, amikor nem tudok aludni, rendszerint a zsoltárokhoz lapozok, és különösen ehhez a szakaszhoz. Itt nagy vigasztalást és segítséget találunk. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmasan. 31. zsoltár, 2. vers. Ments meg engem irgalmasan. Dávid tudta, hogy Isten nem enged erkölcsi mértékéből azért, hogy megmentse a bűnösöket. A bűn büntetést követel, és ha a bűnös nem fizet érte, valaki másnak kell kifizetnie a tartozást. Istennek van egy terve, és megválthatja a bűnösöket, mert valaki más már megfizette a bűnért való fizetséget. Ez a személy az ő fia, Jézus Krisztus. Ezért Dávid így folytatja. Fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem. Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam. 31. zsoltár, 3. vers. Erős sziklára van szükségünk, nem csak egy kis kavicsra. Erre megkérdezte tőlük. Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté evangéliuma, 16. rész, 15., 16., 17. és 18. vers. A megváltó, az Úr Jézus Krisztus az erős kőszikla, akire építhetünk. Emlékszem egy kis skóciai asszonyra, aki beszélt üdvösségéről és üdvbizonyosságáról. Vannak idők, amikor megrémülök és remegek a kősziklán, de a szikla sohasem remeg alattam. Az Úr erős kőszikla. Dávid még nem fejezte be a kőszikláról szóló elmélkedését. Még van több mondani valója is, mert te vagy az én sziklaváram, vezess és terelges engem nevedért. 31. Zsoltár, 4. vers. Vajon az Úr a te kősziklád? Ő rajta nyugszik életed-e napon? Ő a te erődítményed? Az erődítmény védelmet ad. Neked szükséged van erre. Vezess és terelges engem nevedért. Nem azért, mert Dávid vagyok a király, hanem egyedül a te nevedért. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. 31. Zsoltár, 5. vers. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. 31. rész, 6. vers. Urunk keresztre feszítésének alkalmával ez történt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Lukács evangéliuma, 23. rész, 46. vers. Amikor Istvánt, az első mártírt megkövezték, akkor ez történt. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott. Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Apostolok cselekedeteit, 7. rész, 59. vers. Érdekes, hogy az egyház történelmen végig a mártírok ugyanezt a kifejezést használták. Például, amikor Husz Jánost kivégezték, a püspök kimondta felette a szörnyű szavakat. És most átadjuk lelked az ördögnek. Husz János nagy nyugalommal ott állva ezt válaszolta. Átadom lelkem a te kezedbe, Úr Jézus Krisztus. Neked adom lelkem, amelyet megváltottál. Amikor Polükarposzt megégették Szmirnában egy mágián, ezek voltak az ő szavai is. Bernát alkalmazta ezeket, Prágai Jeromos szintén, Luther Márton és Melanchthon és sokan mások szintén használták. Valójában Luther Márton ezt mondta, áldottak azok, akik meghalnak nem csak az Úrért, mint mártírok, nem csak az Úrért, mint hívők, hanem ugyanígy az Úrral együtt, amin belelehelik életüket ezekbe a szavakba. A te kezedbe teszem az én lelkemet. Újjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. 31. Zsoltár, 8. vers. Dr. Gabeline megváltoztatta egy kicsit ezt a verset. Láttad nyomorúságaimat, láttad lelkem nehézségeit. Ezt jobban kedvelem. A zsoltáros kétszer mondja el ugyanazt. Nagy vigasztalás van abban, hogy tudjuk, Isten látja nyomorúságunkat. Gondolj arra, hogy Isten azt mondta Mózesnek, amikor meg akarta szabadítani Izrael népét az egyiptomi fogságból, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmától. Mózes 2. könyve, 3. rész, 7. és 8. vers. Az Úr látta népének nyomorúságát, hallotta sóhajtozásaikat, ismerte állapotukat, és lejött, hogy megszabadítsa őket. Az evangéliumok följegyzik azt az eseményt, amikor kint voltak a galileai tengeren egy csónakban, és vihar csapott le rájuk. Az éjszaka sötétjében történt ez, és a hullámok magasra csaptak. Azt gondolták, eljött életük vége. De Márk megjegyzi az Úrról, és amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a 4. éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük. Márk evangéliuma, 6. rész, 48. vers. Szeretem ezt. Lát téged és engem is e mai napon. Ismeri bajainkat. Milyen vigasztalás van ebben? Most érkezünk egy imádsághoz. Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok. Szemem elhomályosodott a bánattól. Oda van testem, lelkem. 31. Zsoltár, 10. vers. Bajban vagy, barátom? Ahelyett, hogy siránkoznál és mindenki másnak elmondanád, miért nem mész az Úrhoz? Mondd ezt! Uram, bajba keveredtem! Dávid éppen ezt tette. Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. 31. Zsoltár, 16. vers. Kezedben van sorsom. Ez érdekes kifejezés. Sokan elmennek a jósokhoz és a tenyérből olvasókhoz, elmondják nekik, hogy az egyik vonal meg a másik vonal mit jelent. Ez mind teljes ostobaság, de valakiknek ez jó megélhetést nyújt, és akik meg akarnak szabadulni a pénzüktől, azoknak egy újabb módszert ajánlanak erre. De sorsunk Krisztus kezében van. Kezedben van sorsom, az ő átszegzett kezében. Látom bűneimet az ő kezében. Az a pásztor gyöngét keze. Ő fölvett egy elveszett juhot és vállára tette. Gondom és védelmem az ő kezében van. Egy jövőbeli napon visszajön áldásával, és az a kéz hozza az áldást. Örvendezek azért, mert sorsom kezében van. Ragyogjon rá orcát szolgádra, segíts rajtam hűségesen. 31. Zsoltár, 17. vers. Ragyogjon rá orcát szolgádra. Ez kedves kifejezés. Egy héber kommentátor az ősi időkben ezt mondta. Isten arca az ő fölkentje, a Mesiás. Láthatod, Isten lélek. Nem tudom, hogy hogyan néz ki, hogyan érez, vagy hogyan cselekszik, de az Úr Jézus lejött ide, hogy bemutassa az Atyát. Ő Isten arca. Általa ismerjük Istent. Ez emlékeztet egy kislányra, akinek édesanyja felvitte a lépcsőn, és betette az ágyába, hogy elaludjon. Hamarosan, amint távozott, a gyermek kezdett nyűgösködni, és hívta édesanyját. Ha elalszol is, Isten itt van veled, de a kislány akarta, hogy valaki vele maradjon. Egyszer megint ezt mondta az édesanyja. Isten ébren van veled. Erre a kislány így felelt. Tudom, de valaki olyant akarok, akinek arca is van. Barátom, mindnyájunknak erre van szükségünk. Mindnyájan, mint kisgyermekek, föltekintünk annak arcára, aki velünk van. Jézus Krisztus Isten arca. Milyen csodálatos ez! Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára. 31. Zsoltár, 20. vers. Milyen nagy az Úr jósága! Mondtad-e már valakinek, hogy milyen nagy Isten? A 107. Zsoltár első és második verse ezt mondja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből. Úgy látom, hogy az emberek szeretnek beszélni szomszédaikról, gyermekeikről, édesapjukról, édesanyjukról, rokonaikról, főnökeikről, lelkipásztoraikról, de nem túl sokat szeretnek beszélni Isten jóságáról. Milyen jó hozzánk az Úr! Mikor volt az utolsó idő, amikor valakinek elmondtad, hogy Isten jó? A 32. Zsoltárt lelki drágakőnek nevezik, és mégis félreértik. A címe ez. Dávid tanító költeménye. Masil. Ez a szó azt fejezi ki, hogy oktatást vagy értelmet adni. Ezt a héber szót különösen Izrael jövőjével kapcsolatban használják. Egyszerűen azokra a szemináriumokra gondolok, amelyek intellektuálisnak tartják magukat, és nagy befolyású személyektől függnek, meg támogatási programoktól, hogy eladják magukat. Hangsúlyozzák az intellektuálist. Szép lenne, ha e Zsoltárhoz lapoznának és rájönnének, hogy Isten jövőt ad Izraelnek, de egy kis lelki meglátás szükséges ahhoz, hogy idejussanak. Szeretném megláttatni veled, hogy a masil szót miként használják Izrael népével kapcsolatban. Dániel könyve 11. részének 33. versében ezt olvassuk. A nép okosai sokakat meggyőznek, de fegyver, tűz, fogság és fosztogatás miatt elesnek egy időre. Aztán Dániel könyve 11. részének 35. verse így folytatja. Az értelmesek közül is elesnek néhányan, hogy kipróbáltak, tiszták és fehérek legyenek a vég idejére, mert még nincs itt a megszabott idő. Dániel könyve 12. részének 3. verse így szól. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Dániel könyve 12. részének 10. versében ezt olvassuk. Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az okosok megértik. Az új szövetségben az Úr Jézus jövőben Izrael népére szakadó nyomorúság idejéről szólva ezt mondja, amikor majd meglátják a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Máté evangéliuma 24. rész, 15. vers. A jelenések könyvében a 6. fejezettől a 18. fejezetig többet olvasunk a nagy nyomorúság időszakáról. A jelenések könyve 13. részében, ami beszél a két fenevadról és a világ bekövetkező diktatúrájáról, ezt olvassuk. Itt van helye a bölcsességnek. Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig 666. Számos könyvet írtak már a 666-os számról. Akarod tudni, hogy ez a szám mit jelent? Megadok neked egy választ. Nem tudom. Akik a 666-ról könyveket írtak, ők sem tudják, de azt gondolják, hogy tudják. Eljön egy nap, amikor Isten kinyilatkoztatja magát az ő népének. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, hálát adok neked azért, hogy szent lelked által megismerhetem igédet, és igéd alapján napról napra fejlődhetek. Add, hogy kész legyek elfogadni mindazt, amit tudtomra akarsz adni. Ámen.